Ez itt a Szászolt, és Kovács Eszter most a vendégem, aki a Pagony alapító főszerkesztője, és eddig mesélgettünk arról, hogy vannak-e nemzeti trendek, vagy inkább globális trendeket kell követni a kortárs gyerekirodalomban, meg még egy csomó mindenről, de most folytassuk azzal, hogy kiadói szemmel mondjuk mi az, ami jó családi mesének tűnik, mert van egy csomó szempont, ugye, hogy nem tudom, például, hogy kellene-e mindig gonoszok a mesébe. Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy a süsű az sárkánytalanítja az irodalmat. Tehát ez is egy érdekes szempont, hogy a sárkánynak kell-e gonosznak lennie, vagy lehet jó fej a sárkány. Tehát, hogy ti, amikor abban gondolkodtok, hogy élvezet legyen a szülőnek is együtt olvasni a gyerekkel, akkor mit kerestek egy történetben?
Azt keressük egy történetben, és ez nagyon nehéz igazából, de hogy egy olyan történet legyen, amilyet még nem olvastam. Hogy azt érezzem, hogy ez valami vadi új, és ez borzasztó nehéz, mert közben már mindent megírtak, és mindent százszor megírtak, és nem is úgy kell ezt érteni, hogy ilyet még nem olvastam, hogy van, nem tudom, a meséknek lehet, hogy a 50%-a a medvékről szól, és mégis tud egy új medvés mese úgy szólni, ahogy még eddig nem szólt. Szóval, hogy ez nem egy korrekt megfogalmazás, hogy mi mit keresünk egy mesébe, de egyszerűen nem találtam még az elmúlt 20 pár évben ennél jobb megfogalmazást, mint hogy valamiért így rácsodálkozom, hogy ez valahogy nagyon érdekes.
De valószínűleg nem maga a karakter.
Így nem a karakter, tehát nem az, hogy most van egy... Hát valószínűleg a süsű a maga idejében például az lehet, hogy akkor úgy hatott, hogy na ilyet még nem olvastam, hogy egy sárkány nem olyan, hanem posztmodern módon ki van forgatva a népmese, és akkor ez egy új dolog volt. Ma viszont, mert nagyon sokszor kapunk most is ilyen kéziratot, amiben pontosan ez történik, hogy kiderül az összes népmesei szereplőről, akiről feltételezünk valamit, hogy ez nem úgy viselkedik, ahogy azt feltételeznénk, hát ez ma már egyáltalán nem érdekes szerintem, tehát most valami mást kell kitalálni. De az, hogy szóval hogy nem kell nagy dolgokra gondolni, mert például a kis Judit Ágnesnek a Babarókájában, amit nagyon szeretünk, tehát az végtelenül egyszerű és tulajdonképpen lecsupaszított nyelven van írva, és azt gondolom, hogy
ez egy családtörténete, egy róka család története is kihívásai.
Igen, egy olyan rókacsalád, aki bármelyikünk családja lehetne, tehát egy antropomorfizált rókacsalád, egy apuka, egy anyuka, egy kisgyerek, és aztán lesz még egy kisgyerek, és nagyon szemléletesen és érzékenyen mutatja be, hogy élünk mi ma itt, ma Magyarországon szerintem. És természetes, hogy egy csomó olyan könyv van, ami erről szól, hogy élünk mi itt ma Magyarországon. Tehát ez arra is válasz, hogy egyáltalán nincsenek benne rosszak, mert olyan emberek vannak, vagy rókák, vagy állatok vannak benne, mint akik körülöttünk élnek. Tehát,
de várjál, ez nem mindegy attól, hogy hány éves korosztály célhoz, mert én arról is olvastam a szakirodalom, hogy 5 éves kor körül van egy változás, hogy addig a gyerekek nem tudják még megkülönböztetni a valóságot a mesétől, vagy a mese szereplőitől, ezért addig nem tanácsos, írja a szakirodalom, a gonoszokat megjeleníteni, viszont 5 éves kor után jöhetnek a sárkányok, boszorkányok, stb., mert akkor már tudja a gyerek, hogy itt van kétféle dolog. Valahogy úgy, hogy is nevezik, ez kettős tudat, tehát hogy valahogy a kettős tudatnak a megjelenése, vagy nem tudom, nem akarok pszichologizálni, mert nem értek hozzá, csak hogy 5 éves kor körül van egy ilyen snit, és a Babaróka azért
kisebbeknek
szól, igen.
Igen, de hogy ez mind gyerekirodalom, tehát 5 éves, 0 éves kortól van gyerekirodalom, és nem tudom, nagyon sokáig van gyerekirodalom, tehát van young adult irodalom, ami nem, az lehet ide is sorolni, meg oda is sorolni, tehát young is, meg adult is, de hogy 1 éveseknek szóló gyerekirodalom is van, és 5 éveseknek is. A Boldizsár Ildikó valóban azt szoktam mondani, és én ezt követem is, vagy elhiszem neki, hogy a népmeséket, azokat nem annyira érdemes 5 éves kor alatt olvasni, mert nehéz.
Mert tényleg nehéz.
Tényleg nehéz, és egyáltalán nem értek én se egyet azzal, hogy sárkánytalanítani és gonosztalanítani kéne bizonyos meséket, vagy hogy ki kéne minden gyerekeknek szóló történetből szedni a gonoszat, mert nagyon fontos szerepük van ezeknek a gonoszoknak, de valóban, nem tudom, 4-5 éves korig nem baj, hogyha nincsenek ilyen típusú gonoszok a történetben, de azt nem gondolom, hogy a gyerek ne tudná megkülönböztetni, hogy mi a mese és mi a valóság, tehát pont az ekkora korú gyerekek, akik állandó fantáziajátékban vannak, hát és igen, nagyon-nagyon jól tudják, hogy ez most nem a valóság. Szóval, hogy a gyerekek szerintem nagyon hamar értik a lényegét tulajdonképpen az irodalomnak magának.
Van egy jelenség, amire felfigyeltem, amikor ugye olyan mesékről van szó, amit tudjuk, hogy szülők is fogyasztanak. Egyébként ezek lehetnek animációs filmek is, vagy írott mesék is, hogy a kikacsintás a szülőkre. És ezen sokat gondolkodtam, hogy mi az etikus kikacsintás a szülőre. Mert van olyan, aminél érzed, hogy én értem, mint szülő, de olyasmire utal, amire a gyereknek esélye sincs, valami olyan komplex dologra, vagy akár közéleti, politikai kérdésre, stb., amit a gyerek egészen biztosan nem dekódol, talán inkább egy kicsit értetlen a poén előtt, és vannak olyan kikacsintások, amelyek organikusan működnek abból a szempontból, hogy a gyereknek is van megértése, meg a szülőnek is van egyféle felfogása arról a poénról, de hogy ennek van, nyilván nincsen objektív szabályrendszere, de hogy ti erre például figyeltek, vagy jól érzem, hogy van etikátlan kikacsintás?
Szerintem jól érzed, és itt egyéni érzékenységek vannak. Tehát vannak olyanok, akik előszeretettel használják ezt, hogy van egy olyan réteg, amit tényleg csak a gyerek, csak a szülők értenek, és a gyerekek meg nem értik, tehát ahogy így elmondtad, ez nem szerencsés. Az nagyon szerencsés viszont, hogyha van olyan, ami a szülőnek szól, és ugyanaz a dolog egy teljesen más szinten viszont a gyereknek.
Igen.
Működik.
De valahogy ennek a kettőnek egyszerre meg kéne
ennek
lennie.
Egyszerre kéne megtörténnie, és nyilván tehát azért bárhogy csűrjük, csavarjuk a gyerekirodalomnak a definícióját, az az egy biztos, hogy azért ez alapvetően gyerekeknek szól. Lehet mondani, hogy gyerekeknek és felnőtteknek szól, meg főleg amikor felolvasás van, és az élet első 5 évében felolvasás van, akkor nem hagyható ki belőle a felnőtt, mert egyszerűen tényleg ő az a mediátor, aki igen. átadja a gyereknek.
Igen, és szerencsés, ha a végén nem kívánja halálra a szerzőt.
Igen, igen, de hogy azért a gyereket kihagyni nem lehet ebből a történetből. Így is nagyon túlteng a felnőtt szereplők súlya ebben az egész történetben, mert felnőtt írja, felnőtt rajzolja, felnőtt ír róla, aztán kritikát, a felnőtt készíti el, mindent a felnőtt csinál ebben az egész történetben, de hát igazából a gyerekekért.
Azért egy kedvenc kikacsintásomat elmondom, ami az én buborékomban nagy népszerűségnek örvend, de az a Dániel András Kufli sorozatának a varázsgombája. Tehát azt hiszem, hogy azt a felnőtt szülők nagyon szeretik, ezt a varázsgomba kikacsintást, ami a gyerekeknél ugyanúgy működik, mint a felnőtteknél, de tök mást értenek a varázsgomba alatt.
Igen. Igen, de hogy a Dániel Andrásnak a kufliai is tele vannak mondjuk irodalmi idézetekkel, amin a felnőttek nagyon jót kacognak, a gyerekeknek meg nem, azt nem szoroz tulajdonképpen. De az is lehet, hogy
igen,
tehát ilyen fordított módon először találkozik mondjuk a kifordított idézettel, vagy először találkozik egy, nem tudom, egy berzsenyi sorral, amit kis széljegyzett állatka mond a kufliban, és lehet, hogy majd, ha iskolás korában ismerős lesz neki a berzsenyi vers valahonnan.
Na, van egy másik nagy dilemmám. Nagyon sokáig hát az volt valamiféle policy, hogy a gyerekkönyvekben legyen lehetőleg minél kevesebb vagy egyszerűbb illusztráció, mert ugye a gyerek fantáziáját fejleszti, hogyha hallgat egy szöveget, de nincsen hozzá kép. Aztán megjelentek teljesen más gondolkodás, például az, hogy ma a gyerekek úgy nőnek föl, hogy egy totálisan képi, vizuális világban, és már az agyféltekéjük is máshogy működik, tehát igenis szükség van a képekre, mert azok előre lendítik a történet megértését is. Az előbb te is említetted, hogy nagyon büszkék vagytok arra, hogy van egy csomó nagyon jó illusztrátor Magyarországon, hogy felismerhető egy magyar mese, sőt, hát szerintem olyan színvonalú illusztrációk is vannak, ami hát abszolút a képzőművészet területén, tehát totális képzőművészet. Na, tehát. És akkor még ez is egy gondolat, hogy egyébként egy jó illusztráció tovább vihet a képzőművészet fogyasztása felé. Na, de hogy most akkor ebben a kettőben igazságot kéne tenni, hogy mi a jó gyerekkönyv, amiben sok az illusztráció, vagy amiben kevés, mert az nagyobb fantáziát generál.
Én azt hiszem, hogy ez, amit elsőre mondasz, én ezt sehol máshol a világon nem hallottam, és nem olvastam.
Csak
és igen, és nem tudom, hogy egyszerűen honnan ered, és tulajdonképpen leírva nem is nagyon láttam, és nem találom nyomát, bár kerestem. De én is ezt érzem, hogy itthon ezt mondják, és nagyon sokszor, és hát a pszichológusokat okolom, mert nagyon sokszor pszichológusok nyilatkozzák azt, hogy ha ott a rajz, akkor a gyereknek az romlik az a képessége, hogy ő mentálisan elképzelje a képeket, de én ettől annyira dühös és ideges leszek, hogy erre egyszerűen nem is tudok mit reagálni. Tehát épp elég nagy baj.
Tehát teljes félreértésnek érted.
Teljes félreértésnek gondolom, borzasztó fontosnak tartom a vizualitását minden könyvnek, de hát a gyerekkönyvnek meg elengedhetetlen tartozéka, és nem csak azért vannak a gyerekkönyvbe képek, mert a gyerek még nem tud olvasni. Tehát képzőművészetet sem azért fogyasztunk felnőttként, mert nem tudunk olvasni. Tehát a képzőművészet az egy más nyelv, azok más nyelvi elemek, más kódok, mint a verbalitás. De hogy azt hiszem, hogy ezen már túl vagyunk, tehát hogy ez nem kell már bizonygatni, hogy nem csak a hosszú szempillás, nem tudom, kislányok a szép kép, tehát hogy ezen túl vagyunk.
Igen, azon szerintem is,
igen. Igen, de hogy azon még mindig nem, hogyha egy gyerekkönyvben úgymond kevés a szöveg, akkor abban nincs történet, pedig van történet, csak esetleg képpel, és ennek itt a legnagyobb bizonyítéka egy új, viszonylag új műfaj, ami szintén külföldön nagyon népszerű, és kezd nálunk is egyre népszerűbb lenni, ez az úgynevezett silent book, vagy csendes könyv.
Igen, ebben nincs szöveg.
Amiben egyáltalán nincs szöveg, hanem az egész narráció tényleg
ez
vizuális.
Nem könnyű,
és a kép,
nem könnyű.
Ugye, hogy nem könnyű?
Az egy sokkal nagyobb bevonadást igényel, mint olvasni.
Igen.
Tehát, hogy az nem könnyű műfaj egyáltalán.
És tulajdonképpen a képekhez, igen, így kell hozzáállni a képekhez, mint hogyha egy csendes könyvet olvasnánk.
Még két dolgot szeretnék megkérdezni. Az egyik az, hogy megkérdezték a gyerekeket ebben a 2017-es kutatásban, hogy rangsorolják a meséket, amiket szeretnek. És a következő volt a sorrend. Állatmesék, 1-es. 2-es, tréfás mesék. 3-as, tündérmesék. Utána jöttek a meseregények, a népmesék, és végül a verses regények. Ez engem nagyon érdekel, hogy azért vannak elég jó verses regények Magyarországon, hogy ne mondjam, akár a János Vitéztől a Varró Daniig. Te azt találtam, ezt a rangsort, tapasztalatod ezt mutatja, vagy nem?
Nem annyira ezt mutatja, azt mutatja inkább, hogy a vers nem a verses mese, vagy a verses regény, hanem a vers önmagába, tehát amiben nincsen történet. Az sokkal nehezebb, de hát ez a felnőtt irodalomban is ugyanúgy
Abszolút.
Van. Szóval, hogy ezzel nem mondtam újat, de hogy valóban egy verses kötetet eladni, az szinte lehetetlen, és szerintem gyerekverset még így is jobban olvasnak, mint felnőtt verset.
Még van egy fontos kérdésem. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy a gyerekkori olvasásra vezet a felnőttkori olvasásra, sőt, nyilván azok a pszichológiai tények, amelyek most már közhelyszámban mennek, hogy azért a szókincset nagyon gyarapítja, meg struktúrált gondolkodást fejleszti, sok mindent el tudok mondani, de hogy ezek jól hangzanak, én nem tudom, hogy erre te láttál kutatást, hogy valóban az van, hogy akinek sokat mesélnek, az tényleg olvasó felnőtté válik? Mert azért szülőként nem ennyire, hogy is mondjam, egyértelmű a tapasztalatom, vagy hát lehet, hogy végeredményben igen, de azért nem ilyen egyenes vonalú ez a mozgás.
Igen, de azért az biztos, hogy nem fölösleges, hogyha
olvasunk. Ja, nem, egyáltalán nem gondolom, hogy fölösleges.
Nem tudom, tehát igen, én nem annyira tudom ezeket a kutatásokat, vagy nem vagyok ebben illetékes, hogy ezt mondjam. Én, mint könyvkiadó nyilván azt gondolom, hogy az, hogy olvassunk, és felnőttként is azt gondolom, hogy olvassunk, az nem, egyszerűen, ez... igen, tehát hogy az valami olyasmire tanítja meg az embert, ami egyre inkább hiányzik a mi életünkből. De ezt ki is tudom mondani, hogy mi szerintem az, hogy empatikusságra tanít az olvasás. Tehát az is mindig az, hogy a szókincsed nő meg, hogy a struktúrált gondolkodás, és ez egyébként ugyanúgy a képekre is igaz, és nem csak a szövegekre, tehát itt visszacsatolva az előzőre, tehát szókincsfejlesztés a képes könyvekkel is nagyon gyönyörűen működik. De hogy a legfontosabb szerintem tényleg az, és mi ezt erre próbáljuk felépíteni tulajdonképpen a kiadói portfóliót, meg ezeket tartom a világirodalomból is a jó gyerekkönyveknek, ami megmutatja azt, hogy milyen az, ha te valaki más lennél. Mert manapság nagyon-nagyon gyakori, hogy úgy keresnek az emberek könyvet, szülők, hogy csak ilyen segítőkönyv szinten. Aha. Tehát, hogy azt szeretném, hogyha olyan könyvet keresek,
az örökbefogadásra,
igen, vagy még annál, tehát hogy egyre kisebb és kisebb dolgok, tehát hogy a kisfiam nem szereti a répát, és olyan könyvet keresek, amiben a kisfiú megszereti a répát. És ez is jó, de hogy igazából az irodalom nem ezért született, vagy hogy nem ez a lényege a jó se felnőtt, se gyerek irodalomnak, hanem az, hogy te megtapasztalt, hogy milyen másnak lenni.
Én nem állítom, hogy feltétlenül lineárisan, de kiadóként abból a szempontból lehet érvényes tapasztalatot kutatások nélkül is, hogy vannak szerzők, akik mondjuk például a Kis Judit Ágnes, aki a felnőtt irodalomból érkezik, és akkor egyszer csak elkezd kicsiknek írni, mert született egy gyereke, igen, aki kicsi volt, a Babaróka. Aztán tovább ment, és azt mondta, hogy akkor Zsája hercegnő, aztán tovább ment, és hirtelen, ugyan még nem tudom most pont hány éves a gyereke, de hogy kamasz talán még nem, de igen, aztán írt már kamasz irodalmat is, tehát így egyre, de Berg Juditnál is ő is a gyerekeinek kezdett írni, és szépen lépkedett fölfelé. És engem az nagyon érdekel, hogy azok a gyerekek, akik mondjuk beszippantódnak a Maszat és Sári kapcsán, ugye ez Berg Judit könyv, aztán olvasnak Ruminit, ez is Berg Judit, akkor azok aztán elmennek az őrzőkig. Tehát lehet látni ezt a mozgást?
Én azt remélem, hogy igen, mert azért a jó szerzők azok tényleg brandként működnek ugyanúgy, mint a felnőtt irodalomban, tehát hogyha szerette a Berg Juditot fiatal kiskorában, akkor fiatal korában is szeretni fogja, meg hát egyszerűen, hogy megtanulja, hogy van egy ilyen időtöltés, hogy olvasunk, és nem mondjuk tévét nézünk, bár szerintem lehet filmet is nézni, szóval, hogy én tényleg nem nagyon megengedő vagyok, és egyáltalán nem azt gondolom, hogy ezek kizárólagos dolgok, mert a mai világban élünk, és nem fordíthatunk hátat a mai világnak, de hogy igen, tehát, hogy egyszerűen ezt az érzést, ezt a módot, hogy az ember leül, és nyugiba, vagy leülsz a tényleg a családoddal együtt, és egy kicsit így figyelsz és lelassulsz. Hát ezek a legfontosabb dolgok. Hogy aztán valóban olvasó, tehát a fiúkat könnyebb elveszteni, a személyes tapasztalatok is ezt mutatják, hogy a lányok inkább megmaradnak olvasónak, de aztán lehet, hogy a fiúk is később vissza fognak térni, kamaszkorban egy kicsit mindenki kevésbé olvas, kivéve van persze. egy réteg, aki aztán mindig is, régen is sokat olvasott, ma is sokat olvas.
Egy dolgot még megkérdezek így a végén, hogy talán Nyári Krisztián mesélte egyszer, hogy ők azt tapasztalják, hogy ugyan egyre több könyvet vásárolnak, de egyre kevesebben. Tehát, hogy az olvasók tábora nem bővül, viszont a vásárolt könyvek száma meg nő. Ez érdekes dolog, vagy érdekes, tulajdonképpen kicsit ellentmondás. Ti is ilyesmit láttok, vagy nem?
Igen, ezt én is a Krisztiántól hallottam, és én is szoktam idézgetni, hogy mindaz a könyv, amit gyártunk, az egész könyvszakma, az mondjuk 800 ezer embernek szól ebben a 10 milliós országban, és hogy tulajdonképpen mindent ők fogyasztanak. És
még a híreket is, tehát... Ugyanaz a 800 ezer ember szerintem, aki hírfogyasztó, az olvas.
Szerintem ez ugyanaz a társadalmi réteg, ebbe egészen biztos vagyok, hogy ugyanaz a társadalmi réteg, illetőleg egy kicsit tágabb a gyerek irodalmat olvasók köre szerintem, mert nagyon sokan vannak, akik a gyereküknek még olvasnak könyvet, de maguknak nem olvasnak könyvet. Tehát ilyen értelemben akkor mégsem, mert ez egészen biztos, hogy sok olyan van, aki a gyerekének vesz könyvet, mert valahogy úgy érzi, hogy az a gyerekkor tartozik, ahogy könyvet veszünk, és akkor van, aki csak mondjuk ünnepnapokra vesz könyvet, és a mindennapokra nem, de akkor is szól, hogy ez még a mai napig egy nagyon bevett karácsonyi ajándék, vagy születésnapi ajándék, hogy egy szép könyv. Úgyhogy szerintem, és igen, tehát egyébként a trendekről egy pillanatra visszatérve, vagy visszacsatolva, azt látjuk, hogy most az egész világon azért ezzel küzdenek, hogy az olvasás visszaszerzése, és hogy tényleg nagyon sokszor próbálnak, nem tudom, másképp közelíteni, és rövidített szöveggel, de hogy egyszerűen ez tényleg eszenciális, és gyerekkorban szerintem még jobban rávehetők, és tulajdonképpen a gyerekkönyv olvasással a szülők is valamennyire visszaszoktathatók szerintem az olvasásra.
Hát eleve ott a betű, igen.
Igen.
Hát Eszter, nagyon szépen köszönöm.
Nagyon köszönöm a
Folytatjuk
lehetőséget.
Rá közelebb. Kovács Eszter ült itt velem szemben, aki a Pagony Alapító főszerkesztője, jó, hogy itt voltál, de ti még nem menjetek sehova, mert jövök még egy könyvajánlóval.